Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, menj és föld, Ura, dicsőséges, hatalmas Isten, hogy mint mennyei atyánk, magadhoz öleled a tieidet, és a te szíveden valóban megpihenve egybe forhat a szívünk veled és egymással. Köszönjük, hogy lehetünk mi a te néped tagjaiként olyan emberek, akik a te tervednek, teremtő akaratodnak valóban részesei, átélői, megmutatói mások számára. Lehetünk a te képviselőid ezen a földön is, lehetünk olyan emberek, akik a te nevedről neveztetve, téged magasztalva, ahol élnek, ott valóban betöltik a rendet, akaratodat, azt az örökkévaló tervet, amivel te eltervezted az emberi létet. Köszönjük neked, hogy részesei lehetünk minden gondolatodnak, amivel bennünket személyesen elindítottál erre a földi életre. Köszönjük, hogy ránk szabott terved van. És köszönjük azt a nagy ajándékot, hogy ebben a tervben nem egyedül, hanem a mi testvéreinkkel, lelki embertestvéreinkkel együtt, fele barátainkkal együtt tölthetjük be a feladatunkat, végezhetjük el a munkánkat. Köszönjük neked így egymást, és köszönjük neked a gyülekezet ajándékát, hogy egymás mellé állva, egymást segítve, egymás számára akadályokat is mentesítve élhetünk. Köszönjük ezt a hetet neked, köszönjük az igéd világosságát. Köszönünk téged, Urunk, téged magasztalva, aki forrása vagy annak a jónak, amit elvégeztél, amit kijelentettél, amit számunkra is valósággá tettél. Szeretnénk most is hódolni előtted, dicsérni téged, szeretnénk rád tekinteni, veled beteljesedni, és te hozzád méltón a te örömödre lenni, úgyhogy kedvedet talált bennünk, és ez az alkalom is a te tiszteletedre valóban elérje célját. És elérje célját, amikor elmegyünk, és kimegyünk a templom ajtón, hogy megtérjünk hajlékainkba, otthonunkba, családi közösségünkbe, és mi ott is téged tisztelve, Isten tisztelve éljünk. Kérjük, segíts ebben ma is, és kérjük, hogy szólj bele az életünkbe. Segíts, hogy ne legyünk figyelmetlen, ne legyünk zárt, ne legyünk elutasító, ne legyünk kritikus hallgatók, hanem lehessünk valóban gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Köszönjük, hogy mindebben te munkálkodsz, és te végzed ezt el. Felette annak nincs semmi, gondoljuk vagy reméljük, mert a te gondolataid felette vannak a mieinknek. Légy ezért is áldott, és köszönjük a meghallgatás bizonyosságát Jézus Krisztusért, megváltónkért, és a te lelked jelenlétét, aki magyarázza és hirdetteti a te szavadat. Amen. Szeretett testvérek, kedves szolgatársaim, ennek a hétnek az utolsó ilyen együtt létén most Isten igéjét a Galatákhoz írt levélből olvasom. A Galatákhoz írt levél 6. fejezetéből az első 5 verset, és ebből szeretném kiemelni majd a 2. verset, illetve a szöveg összefüggésében az üzenetet, Isten lelkét segítségül hívva. A Galatákhoz írt levél 6. fejezetéből a megnevezett helyről így szól hozzánk Isten üzenete. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. És kiemelten olvasom most a második verset, így szól újra. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Szeretett testvérek, hiszem, és én magam tapasztalva vallom, hogy áldott lehetőség volt Isten akadálymentesítési tervének az áttanulmányozása. És hiszem, hogy a hét során, most ahogyan az utolsó akadállyal nézünk szembe, megélhetjük ma is, hogy elvétetik valami úgy az útból, hogy valóban az ne akadályozzon bennünket a szolgálatunkban, és ne akadályozzon másokat abban, hogy Isten dicsőségére élni tudjanak. Tudom, hogy nem került elénk ezen a héten minden akadály. Ez egészen természetes. De hiszem, hogy döntő lépéseket tettünk a lelki akadálymentesítés feladatában. Mert ez egyértelműen része a mi keresztény küldetésünknek. A fizikai akadálymentesítés munkája mellett időszerű volt ezzel is szembenézni. És jó ma is újra az Úrra nézve tovább menni. Mert talán már velem együtt mondhatják a testvérek, akik itt voltak végig, mert az Úr előtt nincs akadály. Vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ez szegélyezte az utat, az akadálymentesítés útját, amelyen egy-egy lépéssel előbbre léptünk. És ez a két üzenet azt is jelenti számunkra, hogy az Úr népe előtt sem kell akadálynak lenni. Istennek az a terve, hogy az ő népe botlás nélkül járjon. Nem véletlenül mondja ezt, nem véletlenül tanítja, nem véletlenül erősíti meg, hogy vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat, mert ezzel arról beszél, hogy a népét botlás nélküli úton akarja járatni. És csodálatos dolog, hogy ő, egyedül ő, hatalmas arra, hogy az akadályok elvétessenek, és az akadályok elvétele után megőrizzen. Megőrizzen bennünket, hogy ne botoljunk el, ne essünk el, ne legyenek akadályok előttünk abban az életben, amelyre elhívott. Ezért magasztaljuk őt, áldjuk őt Júdással együtt, ahogy a levelében ezt a záró mondatokban jelezte. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mind örökké. Amen. Bárcsak megtelne a szívünk ezzel a magasztalással, ennek a magasztalásnak a felemelő bennünket átható erejével. Mert ennek a magasztalásnak a fényében a feladatunk elvégezhető, ennek a hatalomnak, ennek a kegyelemnek a dicsőséges ereje által mi is útkészítők lehetünk. Akadálymentesítők. akik az emberi akadályokat elvesszük az útból, Isten népe útjából. A mai akadály, ami elénk kerül, teher. Mégpedig olyan teher, testvérek, ami alatt nagyon nehéz felfelé haladni a hívő élet útján. Olyan teherről olvasunk itt, az eredeti görög szövegben, ami tulajdonképpen egyedül elhordozhatatlan. Azt jelenti ez, hogy meghaladja az ember teherhordó képességét. Fizikailag nem kell képzelődnünk, hogy ez mit jelent. És talán már lelkileg sem. Mert voltunk olyan teher alatt, amikor úgy éreztük, nem bírjuk tovább hordani. Ez a teher, amiről itt beszél Pál apostolon keresztül a lélek, ez más, mint az emberre kiszabott teher, amiről később ír, ahogyan olvastam itt az 5. versben, mert mindenki a maga terhét hordozza. Ez a két kifejezés más, és mást is jelöl. Az utóbbi a gyalogos katona menet felszerelését jelentette. Rászabott teher. A katonának ezt vinni kell. Isten katonájaként, Isten harcosaként, nekünk is van terhünk, amit hordozni kell. Ez lehet, hogy úgy tűnne akadályoz minket, de ez nem akadályoz, ez segít minket. Ezt magunknak kell hordozni. Ennek a felszereléséről beszél Pálon keresztül ugyancsak a lélek az Efézusi levélben. De az a teher, amely elhordozására, hordozására felszólít most a Szentlélek bennünket, ez a teher olyan teher, olyan nehéz, olyan súlyos teher, ami egyedül elhordozhatatlan. Ha ebben nem lesz segítségünkre valaki, nem tudjuk vinni. Nem tudjuk a megoldásig, a szabadulásig elvinni. Mert itt a közös teherhordozásról beszél az ige. A közös teherhordozásról, ami elengedhetetlen a hívő közösségben. És ami világos ebből a kijelentésből, testvérek, hogy ezt fel kell vállalni. Ezt a teherhordozást fel kell és el kell vállalni. Miről van itt szó? A szöveg összefüggésből kitűnik, hogy itt a helytelen lépés a vétek, ahol vétett az ember. A bűn miatti teherről hallunk. Arról, hogy kiderül valakiről a közösségben, hogy rossz lépést tett, hogy félrelépett, hogy kificamította a bokáját. Mondhatom így is, hogy megütötte a bokáját. Mert vétkezett. Bűnbe esett. És testvérek, a bűnbe esése nem egy súlytalan, kicsi baleset, hanem ennek súlya van. Tulajdonképpen elhordozhatatlan súlya van. És azt gondolom, hogy ezen a ponton újra rá kell ébrednünk, egymást is rá kell ébresztenünk arra, hogy semmilyen bűn nem súlytalan. Testvérek, minden bűnnek súlyos következménye van. Testvérek, ahol mi kibékülünk a bűnnel, akármilyen szintjén az életünknek, annak súlyos teher lesz a következménye. Annak súlya van. És azt is látnunk kell, hogy olyan súlya van, és olyan súlya lehet, amelyet egyszerűen magunk nem tudunk elhordozni. Elhordozhatatlan. És a kérdés, értelemszerűen az, hogy mit kezdünk vele? És mit kezd vele a közösség, ahova tartozunk? Mert erről tanít Isten lelke által az ige. Először is, testvérek, felismerhetjük és megérthetjük, hogy ezt a terhet akkor is hordozzuk, ha nem akarjuk, testvérek. Mert ez nem választás kérdése, hanem ez a valóság. Mert ha ezt a mondatot most nem felszólításként vesszük, hogy egymás terhét hordozzátok, hanem egyszerűen kijelentésként mondjuk egymás terhét hordozzátok, akkor is igaz. Mert ez nem csak a felszólítás mentén kérdés, hogy tudnék vállaljuk-e a másik bűnterhének a hordozását, hanem ez az életünket érintő valóság. Miért? Mert egyikünk vétke hat a közösségre, testvérek. A Krisztus test valóságában még inkább igaz ez, mint a világban. Pedig ott is érvényesül, hogyha az emberiség egy-egy területén súlyos vétkek történnek, azok hatnak az egész világ lakosságára is. Akarják? Fölvállalják? Nem választás kérdése, hanem tény kérdése. Emlékezzünk a világháborúk iszonyatos hatásaira. Emlékezzünk csak például a csernobili katasztrófára. Vagy emlékezzünk, és nem is emlék sajnos még számunkra, hanem mai valóság, a gazdasági válság kiváltó okaira. Hordozzuk a terheit? Fölszólítottak rá, hogy hordozzátok a terheit? Néha ez is megtörténik nyilvánvalóan egy-egy társadalmon belül, hiszen hordoznunk kell egy közösségnek, egy nemzetnek a terheit közösen, ez is kérdés, hogy vállaljuk-e. Vagy mi szeretnénk kioldalogni alóla, és azt mondjuk, vállalják mások. Hordozzák mások ennek a terhét. Nem én csináltam, nem én okoztam, miért én hordozzam a terhét? Nem tudjuk kivonni magunkat alóla. Pál apostol nem hordozta a terhét annak a hajó útnak, amelyet a százados rossz döntése miatt megéltek. Kiugrott belőle? Nem kellett szenvedni a hajó törést? Dehogy nem. Csak másként volt jelen. A kérdés, hogy mi hogy vagyunk jelen? Mi mit vállalunk fel? Ha Isten népére figyelünk, és nem a világ együtt hordozására, hanem önmagunkra, akkor bizony el kell csöndesednünk azon, hogy az egyik tag, a Krisztus test egyik tagja, ha súlyos terhelés alá kerül, az a többire is hat. Ezt nyilvánvalóan kimondja Isten igéje, de nyilvánvaló a testünk felépítéséből is. És a kép nem véletlenül beszél így. Ha egy tag megbetegszik, hat az összes többire is. De itt, amikor az apostol tanít bennünket, akkor nem arról beszél, hogy alapvetően hat ránk, ha egy közösségben valaki bűnben él, vagy vétett és elbukott, és ezt nem tudjuk kiküszöbölni önmagában, mérhetetlen súlyos teher ez, hanem arról beszél, hogy tudatosan, céltudatosan vállaljuk fel a testvérünk bűnterhét. Azt mondja Pál, hogy nem lehet úgy hordozni passzívan, hogy csak átélője vagyok, elviselője vagyok, hanem aktív teherhordozásról beszél. És ennek is arról az egyetlen szerű voltáról, ahogyan ezt az Úr Jézus Krisztus test tette. Itt testvérek a Krisztus törvényéről van szó. A Krisztus törvényéről. Hogy ezt betöltsük. Mit tett az Úr Jézus? És hogyan tette? Testvérek, ő hordozta, és hordozza ma is a világ bűneit, mint Isten báránya. Önként. Fölvállalta. Nem passzívan nézte. Nem szenvedte passzívan, hanem fölvállalta. És a kifejezés, amit elénk kerül a szerkezetében, a görög nyelvben, azt is jelenti, hogy folyamatos hordozásról van szó, folyamatos vállalásról van szó. Nem úgy, ahogyan néha tesszük, na jó, eddig hordoztam, de most már ne tovább. Én ezt már tovább nem vállalom. Hányszor vagyunk úgy, hogy kiállunk ez alól? Elegem van most már. Elegem van ennek az embernek a bűneiből. Elegem van a testvéremnek a nyomorúságából, a botlásaiból, a vétkeiből. Folyamatos felvállalásról van szó, és ez nem igazolása a bűnnek és a bűnösnek, hanem az a lelkület, amely a Jézus Krisztusban van és volt. Az az indulat. A Krisztus törvénye ez. De hogyan? Hogyan hordozzuk a másik ember bűnterhét? Újra ezt kell mondanunk, ahogyan az Úr Jézus tette. Amikor magához hívta a terhek alatt roskadozókat, sokféle teher alatt roskadozókat, azt mondta nekik, jöjjetek én hozzám, és én megnyugoszlak titeket. És megdöbbentő, hogy ott a Máté írása szerinti evangéliumban leírtak üzenetében az is benne van, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Hogyan kell hordozni egymás bűnterhét? Ahogyan Jézus szelíden és alázatosan. Talán azt már jól ismerjük, hogy lehet ezt tenni durván, és lehet ezt tenni gőgösen is. Lehet ezt tenni kegyetlenül, lehet ezt tenni irgalmatlanul, lehet ezt tenni önmagunkat igazolva, lehet a törvény szigorú rendje szerint, lehet törvényeskedve, de lehet ezt alázatosan is, lehet ezt szelíden is. Nagy baj az, testvérek, ha azt hisszük, hogy mi messze felette vagyunk az elbukott testvérünknek. Nagyon nagy baj, ha azt gondoljuk, hogy ilyen velünk nem esik meg. Mert hát egyáltalán, hogy történhet ilyen egy hívő emberrel? Milyen fájdalmas, testvérek, az ilyen hozzáállás, és milyen veszélyes is. És most vizsgáljuk meg a szívünket. Mi tényleg alázatosak és szelidek vagyunk, amikor a másikban felismerjük lelepleződve a bűnt. Talán mit ír erről? Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. És így folytatja. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Testvérek, a másik terhét csak szelíd és alázatos szívvel lehet hordozni. Úgy, ahogyan a Krisztus törvénye betöltése jelenti ezt. Szelíden és alázatosan, és őrködve, vigyázva arra, hogy magunk kísértésben essünk. Hogy magunk el ne botoljunk. És nyilván ez a kijelentés kizárja azt is, hogy közönösen kellő távolságtartással kezeljük az ilyen esetet, a társunkat. Néha ez jellemez bennünket. Kellő távolságtartás. Nem mondunk semmit. Nem ítélkezünk, csak éppen nem hajolunk le hozzá. Csak éppen nem segítjük. Csak éppen nem törődünk vele. Ő főzte, egye meg. Amit vetett, azt aratja. Pál azt mondja, ha a Krisztus törvényét akarjátok betölteni, akkor tegyétek, ahogyan az Úr Jézus tette ezt. Önként. Önként felvállalva, és önként hordozva. Ő hordozta és hordozza a világ bűneit. Szeretetből. A mi életünkben is nyilvánvaló, testvérek, hogy milyen a szeretetünk egymás iránt. Hiszen egy édesapának hordozni kell a fia bűneit. Egy feleségnek a férje bűneit. És így minden kapcsolatban a másikét. Minél nagyobb a szeretetünk, a valódi szeretetünk, annál inkább kiderül, hogy valóban hordozzuk azt. És nem megvetjük a másikat. Nem elutasítjuk. Nem durván avatkozunk bele a másik életébe, dolgába. És nem is tartjuk távol magunkat tőle. Nem. Hanem odaállunk mellé, felvesszük a terhét, és oda visszük, ahol megoldást talál. Oda visszük szeretettel, irgalommal, alázattal és hittel. Luther Márton, akinek a lelki alkata olyan különösen is tükröződik sokszor a megnyilvánulásaiban, a gondolataiban, a leírásaiban. Számomra olyan jellemző lelkülettel fogalmaz, amikor a Galatákhoz írt levél kommentárjában ezt a részt kommentálja, és így fogalmazza meg, így jelzi, hogy ő hogy értette meg, hogy gondolja, hogy látja helyesnek ezt. Fuss oda hozzá! Tárd ki felé a karod, emeld fel, vigasztald meg édes szavakkal, és öleld át, mint anya a gyermekét. Talán valóban megérezzük ezekből a szavakból. Mit jelenthet ez egy vétkezőnek? És talán megérezzük, mit jelenthetne, vagy mit jelentett ez nekünk, ha velünk tettek így? Mit tett az Atya, amikor a mocskos, tisztátalan, mindent eldorbézoló fia hazatért? Beolvasott? Betartott. Azt tette, amit Luther leírt. Odafutott. Kitárta a karját. Felemelte. édes szavakkal megvigasztalta, átölelte, mint apa a gyermekét. Kívánom magamnak és mindnyájunknak, hogy csendesedjünk el, és őszinte szívvel tartsunk bűnbánatot, hiszen mi a másik botlását nagyon ritkán kezeljük így. Nagyon gyakran nem így kezeljük. Az eredeti szó az akkori görög nyelvben egy orvosi kifejezés volt, ami egy törött vagy kificamodott csont visszahelyezését jelentette. Márk az evangéliumában a halászok hálóinak rendbetételét írja le ugyanezzel a szóval, ezzel a kifejezéssel. Ha látjuk magunk előtt a halászokat rendezgetni, a szakadt hálót kötözgetni, az összegoboncolódott hálót kibontani, akkor el tudjuk képzelni ezt a munkát, amihez bizonyára türelem kell, figyelem kell, bölcsesség kell. Egy tárgyal foglalatoskodnak. Ha látunk egy orvost, aki egy tört kezű, lábú emberhez lép oda és segít, és visszahelyezi a csontot, sokféle módja, nyilvánvaló módja lehet meg a törés állapotától függően is, hogy hogyan. Látunk egy embert, aki egy másik mozgásában korlátozott embernek segít orvosként. És mégis, amiről itt Pál beszél, az még ennél is sokkal több. Mert itt nem egy tárgyal való foglalatosságról van szó. És nem is az ember egy csontjának a visszahelyezéséről. A lélekről van szó. A lélek rendbetételéről. És a lélek rendbetétele mindkét feladatnál nagyobb körültekintést igényel. Egy érző embert kell, egy megterhelt embert kell segíteni. Erre kapunk ma felszólítást, testvérek. És erre kaphatunk napról napra felszólítást, ha mi Jézus Krisztus törvényét kívánjuk betölteni folyamatosan, és őt akarjuk követni. Oda kell vinni a másikat, a megbotlott embert, oda kell vinni, ahol helyre állhat. Mi nem állhatunk ki ez alól, nem vonhatjuk ki a válunkat, és nem vonhatjuk meg a válunkat, amikor látunk egy-egy ilyen embert. Együtt érző, szerető szívvel kell vállalnunk egymást. A bűnterhét kell hordoznunk. Nem önmagában egymás fizikai terheit. Ennek az igének a fényében oly sokan, oly sokféleképpen valóban álltak oda mások terheinek szolgálatára. Áldott legyen érte Isten. De ez az ige elsősorban és döntően az egymás bűnterhének hordozásáról tanít. És most nekünk ennek a hétnek az utolsó ilyen alkalmán ezzel kell és ezzel lehet akadályt mentesítenünk. Mert testvérek, micsoda akadály a bűn? Micsoda gát a bűn? Micsoda teher a bűn? És ezzel a teherrel nem lehet egyedül igazán megbirkózni. És olyan jó lenne, ha most végül még ezt is értenénk, és végig gondolnánk, hogy ezzel a teherrel nem lehet egyedül igazán boldogulni. És sajnos ezt nem vesszük igazán komolyan. Egyfelől azért talán, mert félünk a lelepleződéstől. Pedig testvérek, a lelepleződés nem kárunkra, hanem ennek az igének a fényében egyértelműen javunkra van. Mert testvérek, a rejtegetett, a magunkban harcolt bűnökkel sokkal nehezebb leszámolnunk. A világosságra jött, a világosságra hozott bűnök valódi súlyukkal jelennek meg, és valódi megoldással oldódnak meg. Úgy kezdtem ezt a heti sorozatot, hogy lehet, hogy vannak olyan akadályok, amiket évek óta kerülgetünk. És úgy vágynánk rá, hogy megoldódjon. És nem oldódott meg. És nem látjuk, hogy hogyan lehet. Hogy mi módon. Testvérek, ma is hiszem, hogy világosan beszél erről az ige, hogy hogyan lehet, és miként. Nem véletlen, testvérek, a bibliai felszólítás, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Testvérek, itt áll előttünk az előbbiek gyakorlati akadálymentesítése. Bűnvallás egymásnak, imádság egymásért a gyógyulás érdekében. Mert valódi nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Miért nem élünk ezzel? Hordjuk a hordozhatatlan terhet. És annyiféleképpen, annyiféle módon körüljártuk már. És lehet, hogy egyetlen közös imádság elveszi az útból. És szabadon mehetsz, és szabad lehetsz, és mások szabadításának eszköze lehetsz. Így meg ott vagy összeroskodva, haszna vehetetlen, másokat is fertőző emberként. Vagy itt vagyunk, másokat nem hordozó emberként, mert nem léptünk oda, mert nem megyünk oda, mert nem segítjük a másikat, mert a bűnei fölött csak megbotránkozunk, a bűnei fölött csak okoskodunk, ahelyett, hogy vele imádkoznánk szeretettel. Azt mondja az ige Júdáson és Pálon keresztül is, hogy ezt a szolgálatot igaz emberként, lelki emberként lehet végezni. Hiszen ezt mondja Pál, ti lelkiek, igazítsátok helybe az ilyet. Ti imádkozzatok egymásért igaz emberként. Mert igaz ember buzgó könyörgésének nagy ereje van. Ki az igaz ember? Ki a lelki ember? Azt, testvérek, akinek az életében Isten elvehette az akadályokat. Akinek az életében az Isten végbe vitte másokon keresztül is az akadálymentesítést. Az ilyen ember nem akadály mások életében, hanem Isten eszköze másokért. Te milyen ember szeretnél lenni? Te milyen gyülekezetben szeretnél élni? Te kinek akarsz az eszköze lenni? Mert hiszem, hogy ezen a héten is, ennek a hétnek az estéjén, a lelki útján járva, valóban Isten akadálymentesítő hatalma, kegyelme munkálkodhatott. Felismerted a tervét? Érdekelt téged a terve? Komolyan veszed az ő erejét? Hittel rátámaszkodsz? Rátámaszkodsz arra, hogy az Úr előtt nincs akadály? Akár kevés, akár sok ember által szerez szabadulást. Hiszed, hogy nincs akadály? Vagy te úgy gondoltad, a te életedben nem is volt, és nincs is már. Minek erre figyelned? Ha igaz és lelki ember vagy, akkor a dolgodat kellett megértened ezen a héten. Hogy legyél az, aki elveszed az Úr népe útjából, amiben megbotolhat. Töltsétek föl, készítsétek az utat, mondja Ézsaiás prófétán keresztül. Vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Elvetted? Elveszed? Ezért szólt ezen a héten, menjetek, engedjétek, hozzátok, erősítsétek, hordozzátok. Tegyétek azt, amivel megbízott az Úr, hogy gyülekezeti életünk valóban akadálymentesített legyen, ahogyan fizikailag, úgy lelkileg is. Talán a reformáció ünnepére a fizikai akadálymentesítés megtörténik. Bárcsak a reformációra emlékezve, ahol Isten hatalmas akadálymentesítése történt. Mi is olyan gyülekezetté válnánk, ahol ki lehetne írni az akadálymentesített jel mellett, lelkileg is akadálymentesítve. És ez a feladat áll, és ez a feladat állt előttünk. Egy csodálatos és egyben felelős megbízatásként. Ezt nem egyedül kell betöltenünk, hanem közösen. Közösen Isten dicsőségére, sokak szabadulására, javára, hogy eljussanak Urunk elé, és mi is érettebb életre jussunk általa, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi és föld ura, mennyei édesatyánk, hogy nem hagytad és nem hagyod szó nélkül az életünket. Köszönjük, hogy figyelmeztettél ma is, és köszönjük, hogy lelepleztél. Köszönjük, hogy olyanról szóltál, ami mérhetetlenül súlyos teher. Urunk, feladatot adtál nekünk, és a feladathoz lehetőséget, küldetést, és a küldetéshez rávalót. Bocsásd meg, ha nem vettük át. Bocsásd meg, ha megértettük, de még mindig mi vagyunk magunk az akadályok. De köszönjük neked, hogy előtted nincs akadály. Köszönjük, hogy hatalmas vagy arra, hogy akár sok, akár kevés ember által szerez szabadulást. De kérjük, szerez szabadulást, Urunk. Végezd el, ha lehet általunk és velünk is, a mi gyülekezetünk lelki akadálymentesítését. És bocsáss meg, ha mi voltunk útban. Ha úton állók voltunk, ahelyett, hogy útkészítők lettünk volna. Bocsáss meg, ha mi magunk nem vettük észre, hogy mi vagyunk tele akadályokkal. Hitetlenséggel, reménytelenséggel, gőggel, fennhéjázással, és sok-sok gyarló bűnnel, amelynek a terhe elhordozhatatlan. És mégsem tettük le, mégsem valljuk be, mégsem kérünk másoktól segítséget, akkor kérünk, könyörülj rajtunk. És tégy szabaddá bennünket, hogy téged magasztalva, téged áldva tudjuk betölteni az Úr Jézus Krisztus törvényét. Kérjük a te szent lelked, leleplező, az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez vivő és szabadító munkáját, és kérjük, hogy segíts bennünket tovább lépni, és mások életében érett eszközé lenni. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy a te szereteted és a te irgalmad, a te kegyelmed minket, bűnösöket úgy fogad ma is magához, ahogyan a tékozló fiút fogadta az atya. Szeretnénk így mi is átölelni téged és megköszönni neked, hogy még mindig bajlódsz velünk, és még mindig fontosak vagyunk a te számodra. Legyen ezért áldott a te neved, és szeretnénk a te dicsőségedre élve hálát adni, és hála áldozatul önmagunkat adni. Kérjük, fogadj el, kérjük, vezess tovább. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után ti pedig mindennél inkább a ti elhívásotokat igyekezzetek erőssé tenni, mert ha ezt cselekszitek, nem ütköztök meg. Soha. Amen.